A legutóbbi alkalommal a koordinátorrendszerek transformájával foglalkoztunk, és ugye összefoglalva arra megállapításra jutottunk, hogy végül is a lokális koordinátorrendszer és a globális koordinátorrendszer között található egy egyszerű összefüggés, amit egy egyszerű transformációs mátrixsal sikerült leírnunk, ami mind a egységvektorok, és ami számunkra fontosabb, az egyes koordinátorrendszerekben megadott koordináta hármasok közötti kapcsolatot is leírta, jellemezte, az átszámításra a módot megadta. A következőben azt szeretnénk megnézni, hogy ennek a mátrixnak a segítségével a egyes koordinátorrendszerekben érzékelhető sebesség, illetve a gyorsulás, illetve annak koordinátái, hogyan transformálhatók, illetve a sebesség gyorsulás meghatározásához ezt a mátrixot hogyan tudnánk felhasználni. Emlékeztetőleg arra jutottunk az előző órán, hogy valamely vektornak, mondjuk egy row vektornak, az globális koordinátorrendszerben, tehát a nulla jelű koordinátorrendszerben érvényes koordináta hármasát, azaz a ρ x nullát, a ρ y nullát és a ρ z nullát, ahol a második index jelezni azt, hogy melyik koordinátorrendszerben levő koordináta összetevőkről van szó, azt egyszerűen meg tudtuk határozni úgy, hogy egy H-mátrix, pontosabban ebben az esetben a H-mátrix inverzével, vagy amivel egyenértékű a transzponátjával kellett megszorozni ugyanennek a vektornak az S-jelű koordinátorrendszerben mérhető koordináta hármasát, és akkor megkapjuk a koordináták közötti kapcsolatot. Ezt tartsuk most itt evidenciában, és nézzük meg ezek alapján, hogy mi történik a sebesség esetén. Ugye megint csak fölrajzolva egy picit emlékeztetőleg, hogy miről is van szó. Ugye arról van szó, hogy van két koordinátarendszerünk, egy nulla indexi koordinátarendszer, I0, J0 és K0 koordináta irányú egységvektorokkal. Ezekben értelmeztük az XYZ irányokat, és ehhez képest valamilyen általános helyzetben legyen egy relatív koordináta rendszer, egészen más koordináta irányokkal. Ennek a koordináta rendszernek az egységvektorai rendre lennének az IS, a JS, és a KS egységvektorok. Ez volt a kiindulásunk. Na most a kérdésünk a következők után, hogyha ebben az S-jelű koordinátorrendszerben van valahol egy P pont, amelynek a helyzetét a relatív koordinátorrendszerben egy ρ vektor adja meg, tehát a koordinátorrendszer O origójától egy ρ vektor határozza meg a helyzetét, természetesen van valahol a globális koordinátorrendszerből is a P pontba mutató, legyen ez a sima R-vektor. Ennek a P pontnak a sebességét és a gyorsulását hogyan tudjuk meghatározni? Tehát a VP sebesség és az AP gyorsulás, ezek vajon hogyan határozhatók meg? A két koordinátorrendszer relatív helyzetét meghatározza két origót összekötő vektor, legyen ez az RO-vektor. Egy ilyen kis fülecskét rajzolok az O betűhöz azért, hogy meg tudjam különböztetni a nullától, mert hiszen most a nullát és az O-t is használnunk kell az indexekbe, hogy ez egyértelmű legyen. Tehát az RO vektor mutat a globális koordinátszer O0 és a lokális koordinátszer OS origója között, és az a kérdés, mekkora P pont sebessége. Ha visszaemlékszünk a mechanikában, talán mechanika 3-ban nyilvánvalóan tanultuk, hogy a relatív koordináta rendszerben a sebesség értéke meghatározható, mégpedig annak figyelembe vételével, hogy ez a relatív koordináta rendszer valamilyen szögsebességgel forog a másik koordináta rendszerhez képest. Tehát van valahol itt egy omega vektor, amely azt jelzi, hogy a lokális koordináta rendszer omega szögsebességgel forog a globális koordinátrendszerhez képest. Ennek figyelembevételével a mechanikában azt mondtuk, hogy ha egyszer a P pontnak a helyzetét leíró R vektor az előállítható az RO vektornak és a ρ relatív koordináta vektornak az összegeként, akkor ebből a sebességet meg tudjuk határozni, mégpedig ugye azt mondtuk, hogy ebből a sebesség a P pontnak a VP sebesség vektora, az nem más, mint az R vektor idő szerinti deriváltja, amely a deriválás szabálynak megfelelően az RO vektornak a deriváltja lenne a VO, az O pontnak a sebessége, plusz a vevévektornak a deriválásánál pedig, ha visszaemlékeznek, figyelembe kellett venni, hogy a ρ vektor deriválásán figyelembe kellett venni, hogy a ρ vektor a relatív koordináta rendszerhez kötődik, ugye annak az origójából indul. Ezért az a mozgás, az omega szögsebességű forgómozgás, ami a koordináta rendszernek a sajátja, az öröklődik a ρ vektornak a mozgásában is. Tehát amikor ennek az időbeli változását tekintjük, az két részből fog összetevődni. Abból a mozgásból, amit a koordináta rendszerrel együtt végez ez a vektor, és az pedig nem más, mint az omega kereszt ρ, sebesség összetevő, és ehhez hozzá kell adni magának a ρ vektornak a ρ pont időbeli változását, most már csak a relatív koordináta rendszerben. Tehát ez volt a kiindulásunk. Most ahhoz, hogy ezt az összefüggést használni tudjuk, természetes, soha nem említettük, mert mindig természetesnek vettük, hogy akkor tudjuk ezeket a vektori műveleteket elvégezni, hogyha összefüggésben szereplő valamennyi vektor ugyanabban a koordináta rendszerben adott a relatív koordinátájával. Tehát itt is bizonyos transformációk szükségesek, mind a ρ-pont vektor, mind az omega ρ vektoroknak, VO vektornak ugyanabban, mondjuk a globális koordinátorrendszerben kell adni, adottnak lenni a vektor hármasával. Most a mi felírásunk szerint is nézzük meg, hogyan jön neki ez a dolog, amikor nem a vektorokkal, hanem a vektorok koordinátáival dolgozunk, tehát most itt is vektorokat fogunk írni, csak alatta nem a fizikai értelemben vett helyvektort fogjuk érteni, hanem az ő meghatározó három koordinátának az összegét. Ugye akkor azt mondhattuk, hogy van az R vektor, az a mi esetünkben ugye azt jelenti, hogy van neki egy Rx0, ugye, egy Ry0 és egy Rz0 koordináta hármasa. Ugye ezt a vektort a továbbiakban, ugye a nulla koordináta rendszerben adtuk meg ezek szerint a három skalár koordinátájával, és természetes, ha a továbbiakban a ρ vektort, viszont mi akkor tekintjük jól használhatónak, hogyha az S-jelű koordináta rendszerben adjuk meg az összetevőit, egy ρxs, egy ρys és egy ρzs koordináta hármassal. Tehát ezek a vektorok ugye nem ugyanabban a koordinátrendszerben adottak, hiszen a relatív koordinátrendszert éppen azért vettük föl, mert ezeket a relatív mozgásokat, a ρ vektort ebben a koordinátrendszerben könnyű koordinátáival leírni. Most az a kérdésünk ezek után, hogy hogyan tudjuk ennek a P pontnak a sebességét most már ezekkel a koordináta hármasokkal meghatározni. Hát írjuk föl itt is a vektort, az R vektort. Azt mondhatjuk, hogy az R vektor a P pontnak a helyzetét meghatározó koordináta hármas. Ez. Teszek ide is egy nulla indexet, jelölvén azt, ide pedig egy S indexet, jelölvén azt, hogy melyik koordináta rendszerben adott koordináta hármasról van szó. Tehát azt mondom, hogy a R vektor globális koordináta rendszerben vett koordináta hármasa, Rx0, Ry0, Rz0, az meghatározható a múltkor összefüggésünk szerint az RO vektornak a nulla koordináta rendszerben vett koordináta hármasa, plusz, ugye kellene a ρ vektornak, hiszen R ρ plusz ρ maga az R vektor, a ρ vektornak a nulla koordináta rendszerben koordináta hármasa, de azt, ahogy itt fölírtuk, megkapjuk, hogyha a globális, a lokális koordináta rendszerbe vett koordinátáit megszorozzuk a HT matrix inverzével, vagy H matrix inverzével, tehát ide H minusz egyszer ρs-t írhatom, ahol a ρs továbbra is a lokális koordináta rendszerben vett, tehát könnyen leírható koordináta hármas tartalmazza. Tehát az az állításom, hogy ennek a vektoros felírásnak a segítségével, az idő szerinti deriválást elvégezve, ugyanazt az összefüggést kapjuk a VP sebességre, pontosabban a P pont sebességének koordináta hármasára, mint ami összefüggést a mechanikában korábban megtanultunk, és az első sorban feltüntettük. Na nézzük meg, hogy is néz neki. Továbbra is érvényes az, hogy a P pont sebessége, de most jelölöm, hogy a nulla koordináta rendszerben vett koordináta hármasáról van szó. Talán, hogy érthetőbb legyen, ki is fejtem, mit értek ez alatt. Értem alatta a VP sebesség X irányú komponensét, a VP sebesség Y irányú komponensét, és a P pontbeli sebesség Z koordináta irányú komponensét. Tehát ez a koordináta hármas, ez előállítható annak a dr nulla vektornak az idő szerinti deriválásával. Azaz, idő szerint kellene deriválnunk, még egyszer azt a fölírást, az r o pontbeli, de nulla koordináta rendszerben adott koordináta hármasok vektorát, plusz a h mátrix mínusz egyszer ró vektor az S-jelű koordináta rendszerben megadva koordináta hármasával. Hát ha a deriválás szabályait még nem felejtettük el, akkor ki tudjuk számítani ezt a deriváltot. Ugye egy matematika vektornak a deriváltja az egyes komponenseknek a deriváltjaival össze. Tehát amikor a két origót összekötő R-ró vektornak a koordináta hármasát deriválom, akkor az R-ró vektor sebességének koordináta hármasát fogom megkapni. Ez lesz a VO0 vektor, aminek a koordinátái a V0X, V0Y, V0Z, tehát csak a P helyére az O-t kellett behelyettesíteni. A második tag viszont, amit deriválnunk kell, a H-1-szer ró deriválásánál figyelembe kell vennünk, hogy a H vektor az nem konstans. Ugye egy pillanatra visszalapoznának a múlt órán tanultakról, egy síkbeli feladatra föl is írtuk a H vektornak a elemeit. Ott láttuk, hogy a két koordinátorrendszer szöghelyzetét meghatározó szögnek a szögfüggvényei szerepeltek benne. Na most, hogyha a koordinátorrendszer valamilyen omega szögsebességgel forog egymáshoz képest, a két koordinátorrendszer, akkor természetesen ez a szöghelyzet időben változik. Tehát maga ez a H-vektor, ez időfüggő, és idő szerint deriválunk, akkor a deriválásnál ezt figyelembe kell vennünk. Azaz, ezt a második tagot egy szorzatnak kell tekintenünk, amely szorzatnak egyik eleme a H-vektor, illetve a H-mátrix inverze, a másik eleme a ró-vektor. Hát hogy deriváljuk a szorzatot? Első tagot deriváljuk, azaz a H mátrix mínusz 1-nek a idő szerinti deriváltját kell venni, tehát kis pontot tettem fölé, szorozzuk a második taggal, ρ s-sel, és hozzáadjuk az első tag H mínusz 1 mátrixot, szorozva a második tag deriváltjával, a ρ s ponttal. Ami nem más, mint ezeknek a koordinátáknak az idő szerinti deriváltja. Na most ugye két összefüggésünk van, ez ugyanaz a VP, mint az a VP, amit ide fölírtunk, az azt jelenti, hogy a egyes tényezőknek azonosoknak kellene is lenni. Hát annyiba azonosságot már látunk, hogy mind a kettő három tagból áll. Nyilván a V0 sebesség és az őt meghatározó koordináták közötti azonosságot nem kell különösebben bizonyítanunk, ezt mindenki belátja, hogy a V0 vektort, a V0 vektor skalár koordinátái írják le a nulla jelű koordináta rendszerben. Na most mit látunk itt egy rópontot, ugye? Mi ez a rópont? Ez tulajdonképpen a relatív sebesség. Ugye úgy is mondtuk annak idején, talán még ide tudom csalni, hogy ezt a tagot neveztük V szállító sebességnek, ugye? Ez a tag, ami itt szerepelt, ez pedig volt a vevé relatív sebesség vektor. Valóban, a róvektor vevé relatív sebesség a P pontnak a lokális koordinátorrendszerhez viszonyított relatív sebességét jelenti. Természetesebb ebbe az összefüggésbe, hogy egyáltalán hozzáadható legyen a többihez, ezt is a globális nulla jelű koordinátorrendszerben kellett megadni. A ρ s pont ugyanennek a vevé sebességnek, ugye, ez amit itt megkaptunk, a ρ s pont, ez a vevé sebességnek az s jelű koordinátorrendszerben vett értékhármasa, ha azt megszorozzuk H-1-jel, meg kell kapjuk ugyannek a sebességnek a globális koordinátorrendszerben vett hármasát, tehát ez a harmadik tag megegyezik ezzel a taggal. Ami kérdéses, hogy valami ez a H-1 pont szor ρ s, ez megegyezik-e az omega kereszt róval? Hát ezt egy pillanat alatt el tudjuk dönteni, legalábbis félig meg tudjuk csinálni. Kérdés? Mit jelent a H-1-szer ρ s? Ugye? Ez mit jelent? Hát egy picit emlékeztető, hogy mi volt a H-mátrixunk. Térjünk vissza az egyszerű kis példánkhoz, a síkbeli példához. Múlt órán, ha jól emlékszem, fölírtuk a mátrixát. A H-mátrixra azt kaptuk, hogy ugye volt benne egy koszinusz teta, vagy fi. Teta volt, vagy fi. Ezt nem tudom most már, mindegy, legyen teta. Volt egy koszinusz teta, volt egy szinusz teta, ha jól emlékszem, volt egy minusz szinusz teta, és volt egy koszinusz teta. Ugye ez volt a H mátrixunk. Mi ennek az inverze? Ide alája írom. H-1 mátrix, talán ezt is fölírtuk, csak a mellékátlóban szereplő színusztetákat kell fölcserélni. De ha már az inverznél tartunk, mindjárt vegyük azt is tekintetbe, hogy a teta szög omega-szor T alakban írható föl, hogyha omega szögsebességű, ugye a táblasíkra merőleges tengelykörű szögsebességre kell gondolni, meg síkbeli volt a feladatunk, akkor maga a teta szög, a szögelfordulásnak a mértéke az idővel arányos lesz, illetve hát ugye a egyszerű esetben, hogyha a omega értéke állandó. Minden esetre ezt vegyük itt figyelembe, és mindjárt akkor úgy írnám, hogy akkor a koszinusz teta helyére a koszinusz omega t írnám. A mínusz szinusz teta kerül ide az első sorba, akkor az mínusz szinusz omega t lesz, és a második sorban pedig ez szinusz omega t és a koszinusz omega t fog szerepelni elemként. Ez a H-1 mátrix. Ennek a deriváltját kell itt előállítanunk. Nézzük meg, mi lesz a H-1 mátrixnak az idő szerinti deriváltja. Inkább ezt a mínuszt ide bírom. Na most a következőt kell itt mondanunk, ezt a mátrixot kell deriválni. A mátrix minden elemét elemenként kell deriválni. Koszinusz omega t-nek a deriváltja mi lesz? Ugye szinusz omega t lenne. Szinusz omega t lenne, de ez összetett függvény, ugye még a belső függvényt, omega t-t is kell deriválnunk idő szerint. Omega t idő szerinti deriváltja az omega. Ezt kiemeltem ide szorzóként a mátrix mögé, vagy elé, mindegy, hova írjuk. Azért, mert látni fogjuk, ez minden elemben meg fog jelenni. A második tag, itt mínusz szinusz omega t volt, ennek a deriváltja, itt mégis kis hibánk van itten, a koszinusz függvény deriváltja az mínusz szinusz, ugye? Tehát ez mínusz szinusz omega t, köszönöm. Akkor a mínusz szinusz omega t-nek a deriváltja mínusz koszinusz omega t, szer omega, de az omegát kiemeltük. Végül pedig a szinusz omega t-nek a deriváltja koszinusz omega t, és a koszinusz omega t-nek a deriváltja mínusz szinusz omega t. Mind a kettőnek az omega szorzóját természetesen a mátrix mögé feltüntettem. Már ezt a mátrixot kell összeszoroznunk a ρ s vektorral. Nézzük meg, mit kapunk belőle. Azt mondja, a H mátrix mínusz egy pont, szorozva ρ s vektorral, annyi mint, ugye itt most még egyszer leírom ezt a mátrixot, az omegát talán előreírom, omegászor, azt mondja, hogy mínusz szinusz omega t, mínusz koszinusz omega t, vagy ha úgy tetszik, most már írhatnék újra fit, vagy tetát, koszinusz omega t és mínusz szinusz omega t, ezt kell megszorozni. A ρ vektor S jelű koordináta rendszerben érvényes koordinátájával, azaz ρ x-eset írtunk, ugye? ρ x-essel, ρ y-essel, és mivel síkbeli feladatunk volt, ezért ugye csak ezzel a két koordinátával kell számoljunk. Na nézzük akkor, mi lesz az eredmény. Ugye soroszlop kommunikáció szerint végezzük el a mátrixnak a szorzását. Az omega szögsebességet kiemelhetjük, hiszen az mindegyiknek szorzója lesz. És akkor mínusz szinusz omega t szorzódik a ρ x-essel, azaz lesz mínusz ρ x-esszer szinusz omega t. Második tag az ρ y-essel szorzódik, és ez is mínusz volt. Tehát mínusz ρ y-esszer koszinusz omega t. Ez lesz tehát az első elem ebben a vektorban. Ez lesz az első elem. A második elem pedig a második sornak és az oszlop vektornak a szorzata lesz. Itt a ρ x-es az koszinusz omega t-vel szorzódik. A ρ y-s pedig mínusz szinusz, tehát a mínusz ρ y-s szer szinusz omega t-t kapjuk. Ezt kaptuk tehát eredménynek. Most az a kérdésünk, hogy ez vajon megfelele annak az omega kereszt ρ mennyiségnek, amit ott számoltunk. Hát ennek a vizsgálatához ezt a vektori szorzatot is ki kellene számítanunk. Itt ezt megjelölöm, hogy itt ez lett a végeredményünk. Az a kérdés, hogyha azt a vektori szorzatot kiszámoljuk, akkor olyan vektort kapunk-e, amelyiknek a két koordinátája az itt megkapott koordinátával azonos. Na nézzük! Az omega vektort hogyan tudjuk mi most fölírni? Ugye azt mondtuk, hogy síkbeli feladat van, tehát az omega vektor az a k egységvektor irányába mutat, legyen a mértéke omega, az iránya pedig a k egységvektor irányába mutat, ugye a tábla síkjára merőlegesen. A következő, a ρ vektor, ami ott szerepel, Ugye, ez azt jelenti, ez a rho vektor, hogy nekünk most a globális koordinátarendszerben kell fölírni a rho vektornak a koordinátáit, azaz azt a lokális koordinátában rendszerben számított rho s vektort meg kell szorozni a h vektornak az inverzével. Hát ezt talán itten akkor számoljuk ki. Ez a következőt jelenteni. Ugye, itt volt a h inverz mátrix, a koszinusz omega t minusz szinusz omega t, koszinusz omega t minusz szinusz omega t, és szinusz omega t, koszinusz omega t, ugye? És ezt kell megszoroznunk a rho x0 és a rho y0 koordinátákkal. Ugye? Ekkor kapjuk meg, talán föl is tüntetem, a rho x, bocsánat, rho x s-ekkel. Rontottam, de észrevettem. Ugye, tehát az s-elű koordinátorrendszerben értékek, és akkor kapjuk, amit mondani akartam, rho x0 és a rho y0 koordinátákat. Na nézzük meg akkor, hogy is néz ez ki. Azt mondja, hogy az első sorban lesz koszinusz omega t szer rho x0, minusz rho y0-szor szinusz omega t, ez lesz tehát az x irányú koordináta. A második sorban pedig lesz szinusz omega t szer rho x, tehát rho x0-szor szinusz omega t, plusz rho y0-szor koszinusz omega t. Nagyszerű. Na most akkor végezzük el a vektori szorzást, ki hogyan szokta csinálni. Legegyszerűbb, hogyha a mátrix determináns kifejtéssel próbáljuk meg ezt meghatározni. Az azt jelenti, hogy az első sorba beírjuk az IJK egységvektorokat, második sorba az első szorzó tényezőt, annak a koordinátái 0, 0, omega, hiszen ugye omega-szor k-alakban írtuk fel az omega vektort. A harmadik sorba pedig beírjuk a rho x0, rho y0 koordinátákat, és a harmadik koordináta a zérus, hiszen a tábla síkjában, az xy koordináták síkjában van a rho vektor. Ide majd később behelyettesítjük ezeket, csak hogy a szorzást egyszerűbb legyen, ezt a következő lépésre hagytam. Na ezt a determinást kell nekünk kifejteni. Itt a rho x-es, rho y-es. Itten? Ja, itt s-ek kéne legyenek. Igen, igen, köszönöm szépen. Igen, ezzel kellett. Rendben van, köszönöm. Majd jelentkezzen az egy pontért. Köszönöm. Jó. Na most akkor megyünk tovább, és akkor fejtsük ki ezt a mátrixot. Mi szerint érdemes kifejteni ezt a mátrixot? Ugye, azt mondja, az i szerint, ha kifejtjük, akkor azt jelenti, hogy i vektor szorozva, mi lesz az i-nek a szorzója? Ebben az irányban nulla, ebben az irányban a szorzója minusz omegászor rho y0 lesz a szorzója az i-nek. A mínusz j vektornak a szorzója pedig, a j-nek a szorzó megint csak itt nulla, mellékátóban mínusz omegászor rho x0 szerepel. Ezt kaptuk tehát eredményképpen. Na most ide helyettesítsük be ezeket a kifejezéseket, amiket kaptunk, és akkor meg kell kapjunk, hogy ezek szerint ez a vektori szorzatnak az i irányú komponense, ugye omegát itt is ki tudok talán emelni, omegászor, azt mondja, mínusz, rho y0, a rho y0 értéke pedig itt a második sorban van, tehát mínusz rho x-szer színusz omega t, mínusz rho y-szer koszinusz omega t, ugye? Itt a mínusz mínuszból egy plusz tudok csinálni, tehát azt mondhatom plusz j-szer, j-vektorszor, omegászor, azt mondja, a rho x0 koordinátát kell venni, azaz koszinusz omega t szer rho x s és mínusz rho y s-szer színusz omega t. Hát most a kérdés az, hogy valóban ugyanazt kaptuk-e. Hasonlítsuk össze. Ugye az i koordináta az, amit itt kaptunk, annak kell szerepelnie itt az első sorban. Ugye, ha jobban megnézzük és jól számoltunk, akkor megvan az egyezés. Az y koordinátának pedig, ugye a y vektor koordinátáinak kell szerezni a második sorban. Azt itt megtaláljuk, mind a kettőben az omega szögsebesség természetesen jelen van. Tehát ezzel talán, legalábbis erre a síkbeli feladatra bizonyítottuk azt, hogy valóban a mátrixszal kiszámított koordináták annak a vektornak a koordinátáit adják meg, amit a mechanikában tanult összefüggés szerint is a sebességre kapnunk ellen. Na, a következő kérdés a gyorsulás, ugye? A következő a gyorsulás. A gyorsulásnak a kérdése, hát a gyorsulás nem más, a A pont, a P pont AP gyorsulása, az nem más, mint a VP sebességnek az idő szerinti deriváltja. Egy kis emlékeztető, hogyan kaptuk ezt a mechanikában, ugye? Azt mondja a D per DT, deriváltuk, ott a sebesség összefüggése, a VO, VO plusz omega kereszt, ρ plusz ρ mennyiséget kell, illetve ρ pont volt, azaz most már vevét írok ide, relatív sebesség vektort írom ide, nem felejtem el a vektorokat aláhúzni, ettől is pontokat megmondva önöktől természetesen, ugye? Na most akkor a deriválás tagonként tudjuk elvégezni. Az első tag deriváltja természetesen a dvo per dt, az nem lesz más, mint az au, azaz az o pontnak a gyorsulása. Na most az omega kereszt ró az egy szorzat, ugye, hiszen omega is elvileg időben változó lehet, ha szöggyorsulás van. A szorzatot pedig a szokásos szabálynak megfelelően úgy deriváljuk, hogy először deriváljuk az első elemét. Omega deriváltja az omega pont. Omega pont, ezt kell vektorosan szorozni a ρ vektorral, és aztán az első tagot szorozzuk a második tag deriváltjával, omega kereszt, és a második tag deriváltja pedig micsoda? A ρ-nak a deriváltja, az két tagból áll, megint csak emlékeztetek rá, ott is két tagot kaptunk belőle, ρ vektor a relatív koordinátrendszerhez kötődik, tehát a változás egyrésztről omega kereszt ρ, ρ, másrészt pedig a saját változása, azaz a ρ pont. Ez a vevésebesség, ugye? Tehát ezt kell ide írnunk. És harmadik részben pedig deriválnunk kell a vevévektort, ugye? A vevévektort is deriválni kell, viszont ugyanúgy, ahogy a ρ vektor, a vevévektor is a relatív koordinátrendszerhez kötődik, hiszen abban értelmezett sebesség. Amikor tehát deriváljuk, akkor a deriváltjának az egyik összetevő az omega kereszt vevé lesz, és ezen kívül jelenik meg a vevé idő szerinti deriváltja. Na hát ez lenne a deriváltnak az értéke. Ugye, itt, amit látunk, az, hogy ez a ρ pont, ez is egy vevé. Ez is egy vevé vektor, amit kaptunk. Tehát azt látjuk, hogy az omega kereszt vevé, az kétszer szerepel ebben az összefüggésben. Ezért írhattuk ezt korábban ugye úgy, hogy ez a gyorsulás érték, ez az AO gyorsulás, plusz az omega pont, azaz az epsilon szöggyorsulás szorozva a ρ vektorral, plusz az omega kereszt ρ, omega kereszt ρ, és kétszer szerepel az omega kereszt vevé, és van még a vevé pont, azaz a lokális gyorsulás vektora. Itt is elneveztük az egyes összetevőket, csak emlékeztetőleg. Ugye ez a három tag, ezek mind a koordinátrendszerhez kötődő gyorsulás összetevők, ezt neveztük szállítógyorsulásnak. Ez volt a szállítógyorsulás. Ez a gyorsulás, ami a forgó koordinátrendszerben való relatív mozgásból származó gyorsulás, ezt neveztük Coriolis gyorsulásnak. Ez volt a Coriolis gyorsulás, ez pedig a relatív gyorsulás értéke, vevőpont értéke. Na most azt állítjuk, hogy ugyanez előállítható a transformációs mátrix segítségével is, pontosabban a koordináták közötti kapcsolat, azaz a P pont gyorsulás vektorának a nulla koordináta rendszerben koordináta hármasa tartalmát tekintve ez lenne az AU X, az AU Y és az AU Z koordináta hármas. Ez előállítható, hogyha a sebesség értékét, a sebesség koordinátákat idő szerint deriváljuk, azaz mit kaptunk a sebességre, megpróbál megtalálni az összefüggést valahol a táblán, de a sebességre azt kaptuk, hogy itt lenne talán az összefüggés a tábla közepén. A VO 0, koordináta 3-as, plusz a H-1 mátrix és a ρs vektor szorzata, H-1 pont, ugye ez volt a derivált mátrix, plusz a H-1 vektor, szorozva, mátrix, bocsánat, szorozva ρs-sel, azaz, ρs ponttal, azaz vevéssel. Ezt kell nekünk most deriválnunk, a deriválás már ismert szabályai szerint. Tagonként elvégezzük a deriválást, nyilvánvaló, hogy a V0 koordinát, V0 sebesség koordinátai deriváltjai megadják az A0, vagy AO, bocsánat, AO origó gyorsulásának nulla koordináta rendszerbe vett koordináta hármasát. Na most a H-1 pont szor ρs, az természetesen itt is egy szorzat. Ennek megfelelően szorzatként kell deriválnunk. Az első tag deriváltja lesz a H mátrix második, H-1 mátrix második deriváltja, amit szoroznunk kell a ρs vektorral. ρs vektorral plusz az első tag, tehát a H mátrix inverzének időszerinte deriváltja, szorozva a ρ pont a második tag deriváltjával, ρs pont természetesen a lokális koordinátorrendszerben véve. Végül pedig a harmadik tag, az is két részből áll, tehát ennek megfelelően szorzatként kell deriválnunk. Ez itt tudva van, letöröltem. Az az első tagot deriváljuk, az lesz a H mátrix inverzének időszerint első deriváltja szorozva vevéssel. Vevéssel plusz az első tag a H-1 mátrix szorozva a második tag deriváltjával, azaz a vevés ponttal. Na most kérem szépen, ezt kaptuk, az az állításunk megint, hogy ez ugyanaz, mint a fölötte levő összefüggés. Bizonyos részeit könnyű belátni, hiszen az A0-ról könnyű belátni, hogy az nem más, mint ez az A0, csupán a skalár koordinátáit jelenti. Azt is könnyű belátni, hogy a H-1-szer VS pont az nem más, mint a relatív gyorsulás koordinátái átszámítva a globális koordináta rendszerben, a tábla bal felső összefüggésnek megfelelő alkalmazásával a relatív gyorsulás lokális koordinátorrendszer értékét, megszoroz a mátrixsal, megkapjuk a globális koordinátorrendszerben az értékét. Ami kicsit még könnyen belátható, hogyha ezt a két tagot tekintjük, akkor a ρs pont az nem más, mint a vevés. Tehát tulajdonképpen itt valami kétszer szerepel, ez kettőször H-1 mátrix időszerinti deriváltja, tehát pont, szorozva a vevéssel, ez tulajdonképpen nem más, mint a Coriolis gyorsulás, ha másból nem, a kettes szorzóból ez könnyű azonosítani. Ami kicsit nehezebben azonosítható, az az, hogy a szállító gyorsulás három elemét, amit szerepelt három elem, ezt a három elemet itt ebben a két elemben találjuk meg. Hát ennek a bizonyítását házi feladatként próbáljuk meg majd itt a hosszú hétvégén elvégezni. De könnyen belátható, hogy ez tulajdonképpen három tag lesz, hiszen amikor a H mátrix második deriváltját számítjuk, ugye az első deriváltat itt írtam föl, de vegyük azt észre, hogy ez egy szorzat. Ugye omegával meg van szorozva, tehát ha ezt deriváljuk, akkor két tagot fogunk belőle kapni. Amikor az omegát deriváljuk, akkor kapjuk meg az omega pont kereszt rótagnak megfelelő szállítógyorsulás összetevőt. Amikor a mátrixot deriváljuk, akkor pedig még egy omega megjelenik, ugye, szorzóként a mátrix deriválásának következtében. Tehát az omega négyzet, ami a harmadik tagban szerepel ott, az is előáll ebben a mátrixban. Tehát a dolognak a lényege összefoglalva az, hogy ezek szerint ezzel a transformációs összefüggéssel közvetlenül meg tudjuk határozni a keresett derivált mennyiségeknek, sebességnek és gyorsulásnak a koordinátáit, akár a globális, akár a lokális koordinátorrendszerben. Na hát ezt majd valamilyen szempontból alkalmazni fogjuk. Igazából akkor kell alkalmaznunk, mint mondtam, hogyha a mennyiség egyes részeinek, egyes tagjainak a pontjai, azok a relatív koordinátorrendszerben adottak, és ebből szeretnénk következtetni az abszolút koordináta rendszerben érvényes mennyiségre. Főleg a gyorsulás szempontjából lényeges ez nekünk, mert meg korábban említettük, hogyha a koordináta rendszer nem nyugvó vagy egyenletes sebességgel mozgó, mint általában ezek a lokális koordináta rendszerek, akkor Newton második törvényét nem tudjuk bennük értelmezni. Ahhoz, hogy ez értelmezhető legyen, inercia rendszerbe, azaz nyugvó vagy állandó sebességű mozgást végző koordinátorrendszerben kell átszámítanunk, ez pedig általában a globális koordinátorrendszerünk. Most a következő kérdésünk ezen elméleti futtatások után most már az, hogyha nekünk van egy mechanizmus, mondjuk első esetben egy nyílt láncú mechanizmus, akkor a mechanizmus egyes tagjainak ezek a sebesség összetevői, azok hogyan számíthatók ki. Tehát nézzünk egyelőre egy nyílt láncú mechanizmus. Nyílt láncú mechanizmus sebesség állapotát. Ehhez persze föl kell vennünk egy példát. Na most egy konkrét példát veszünk, de majd bizonyos mértékig szeretnénk általánosítani ezt a példát. Tehát olyan példát szeretnék rajzolni, lehetőség szerint ilyen is, olyan is van. Tehát mondjuk legyen itt az állvány, ez a nulla jelű tag. Nulla jelű taghoz egy csuklóval egy A-kényszer, itt lenne az A-kényszer. Hozzákötjük az egyes tagot, mondjuk legyen ez az egyes tag. Egyes tag. Az egyes tagra, hogy legyen ne csak csukló, hanem legyen más is, egy csúszkával kössük hozzá a kettes tagot. Tehát legyen itt a kettes tag. Akkor a B-kényszer, ez a csúszka. A B-kényszer, és aztán további csuklókat is értelmezzünk, még néhányat talán érdemes. Itt lehetne egy C-kényszer, amivel hozzákötünk egy hármas tagot. És lehet egy D-kényszer mondjuk még, egy D-kényszer, amivel hozzákötődik egy négyes tag. Egy négyes jelű tag. És a négyes jelű tagon jelöljünk ki egy pontot, mondjuk ezt a pontot, és jelöljük ezt P-vel. És a továbbiak az legyen a kérdésünk, hogy mondjuk ebben a P pontban mekkora a sebesség. Tehát VP egyenlő mekkora. Ez lenne a kérdésünk, hogy mekkora a P pontnak a sebessége. Ezt szeretnénk meghatározni, előállítani. Természetesen tekintetbe vehetjük azt, hogy ezek a tagok ugye omega szögsebességgel forgó mozgást végezhetnek az állványhoz képest. Ugye ezt úgy tudjuk jelölni, hogy az egyes tagnak azt mondjuk, hogy van egy omega 0,1 szögsebessége az állványhoz képest. Omega szögsebességnek, ha két indexet írunk, akkor az két pontot, a két tagot jelöljük, mihez képesti szögsebességről van szó. A kettes tagnak is van valami szögsebessége, mondjuk omega 0,2 az állványhoz képest, ezek persze vektorok. A hármas tagnak is van egy sebessége, omega 0,3 szögsebessége az állványhoz képest, és a négyes tagnak is van az állványhoz képest egy omega 0,4 szögsebesség vektora. Egyébként ezek merev testek természetesen, ugye, ahogy a mechanizmust merev testek alkotják. És az egyes kényszerekben két dolog történhet. A kényszerekben vagy relatív szögsebesség, vagy relatív sebesség lehet a két kapcsolódó tag között, ugye a kinematikai pár között, vagy pedig mind a kettő lehet. Most az általánosítást abban fogom én megtenni, hogy függetlenül attól, hogy csuklót vagy csúszkát rajzoltam-e, úgy fogjuk tekinteni, általánosságot véve, hogy valamennyi kényszerben lehet relatív szögelfordulás is, szögsebesség is, és lehet relatív sebesség is. Természetesen, ha ez az A kényszernek megfelelően egy csukló, akkor itt a relatív sebesség értéke zérus lesz. Hogyha ez a kényszer olyan, mint a B kényszer egy csúszka, akkor itt a relatív szögsebesség lesz zérus, és a relatív sebesség lesz zérustól különböző. De azért, hogy az egyenletünk a végén egy általános alakot öltsön, ezért ezeket a mennyiségeket tüntessük fel az egyenletbe, legfeljebb még egyszer mondom, az értékük zérus lesz, és ennek kapcsán természetesen a mozgás befolyásolni nem fogják. Na most, ha ebből indulunk el, akkor a P pontnak a sebességéhez úgy jutunk el, hogy sorba megyünk, és az egyes pontok relatív sebességeit mindig hozzáadjuk a korábbi pontok relatív sebességeihez. Tehát elindulunk az állványról, és hát feltételezzük, hogy állványnak a sebessége az legyen mondjuk V0. Legfeljebb nulla lesz, de tételezzük fel, hogy van általános esetben lehetne valami V0 sebessége. Itt van az A-kényszer. Az A-kényszerben van egy relatív szögsebesség, ugye? Mégpedig a relatív szögsebesség, talán ideírom, az omega 0,1 lenne a relatív szögsebesség. A nullás és az egyes tag között a kapcsolat az A pontban van, ezért ezt a szögsebességet az egyszerű bírás érdekében úgy is fogom jelölni, hogy omega A szögsebesség. Jó, tehát azt mondhatjuk, hogy az egyes tagnak van
omega 0,1 szögsebessége az állványhoz képest, akkor az egyes tag B pontba eső pontjának mennyi a sebessége? Ugye itt a B pontban két dolgot mondhatunk, ott a B pont, van egy B pontja az egyes tagnak is, és van egy B pontja a kettes tagnak is, ugye? Ezek egymáshoz képest, mivel csúszkáról van szó, relatív elmozdulhatnak, ugye? Ezért ezt a relatív mozgás sebességét hozzá kell adnunk a lehetséges sebességekhez. Tehát visszatérve az A ponthoz, az A pontnak az állványhoz rögzített részének a sebessége V0, ezt felírtuk. Az A pont, van egy A pontja az egyes tagnak is, ez most nyilván ugyanaz, mint a nullás tagé, de hogyha egy csúszka lenne, akkor nem lenne feltétlen azonos a sebességük. Ezért azt mondom, hogy ebbe az A pontba elvileg lehetséges lenne egy sebesség, egy relatív sebesség, amit VA-val jelölök, és itt megjegyzem, hogy írjuk föl, ez az egyes és nullás tag relatív sebessége az A pontban. Ez most éppen nulla, ugye? Nulla, mert itten csuklóról van szó, de ha tovább megyünk a B pontba, ott majd látni fogjuk, hogy ez természetesen az érustól különböző is lehet. Na most az egyes tag az egy merev test. A merev test sebességét hogyan tudjuk leírni? Tanultuk mechanikából, hogy a merev test sebessége adott, hogyha ismerjük egy pontjának a sebességét, és ismerjük a szögsebességét. Ugye, hiszen abból az egy pontból kiindulva, ahhoz a ponthoz képest a merev test bármely pontjának a sebessége, csak az omega kereszt R mértékben változhat meg. Na most az egyes tagnak a A pontbeli sebességét ismerjük, hiszen amit idáig fölírtunk, az nem más, mint az egyes tagnak az A pontbeli sebessége. Ehhez képest, hogyha omega 0,1 szögsebességgel forog ez az egyes tag, akkor a hozzátartozó B pontnak a sebessége, az most már csak attól függ, hogy az A pontból milyen vektor mutat ebbe a B pontba. Tehát legyen itt egy vektor, ami legyen most itt fehérrel megrajzolva, a zöldre rajzolt tagon. Ez a vektor, ez lenne az RAB vektor, az A pontból a B pontba mutató vektor, de ezt egyébként most R1-jel fogom jelölni, mert az egyes tagon értelmezett vektor volt, és akkor azt mondhatom, hogy a B pontnak a sebessége az egyes tagon, az A pontbeli sebességhez képest most már csak omega kereszt, azaz omega 0,1 kereszt R1 vektor mértékben változhatott meg. Na most nem tudom, hogy mennyire világos, ám idáig eljutottunk. Most ott vagyunk, hogy ismerjük a B pontnak a sebességét, annak a B pontnak a sebességét, amelyik az egyes taghoz kötődik. Ugyanebben a B pontban van a kettes tagnak is egy pontja, itt ténylegesen létezik egy relatív sebesség a kettő között, ezt a relatív sebességet jelöli a VB. Ugye? Most már szövegesen nem írom, de a VB jelenti azt, hogy a B pontban levő egyes taghoz és a kettes taghoz kötődő két B pont relatív sebességét jelenti ez a VB. Most a kettes tagon vagyunk, a kettes tagon megyünk tovább, akkor a szögsebesség értéke omega 0,2, ugye? Mekkora távolságot teszünk meg, ugye a merev testként a kettes tagon, a B pontból a C pontba mutató RBC vektor, legyen egyenlő R2 vektor, mértékben térünk el a B ponttól a C pontig haladva a kettes tagon, ezért a hozzáadódó sebesség az omega 0,2 kereszt R2 alakú. Most már talán látják a szisztémát, eljutottunk a C pontba, elvileg a C pontban is lehetne egy relatív sebesség a két kapcsolódó tag között, mivel ez most csukló az adott esetben zérus, de hogyha ez egy csúszka lenne, akkor itt is értelmez zérustól különböző lehet ez a sebesség. Most eljutottunk a hármas tagra, hármas tagon a C pontból a D pontba mutasson egy vektor, ez legyen az RCD vektor, egyenlő R3 jelölést fogom most alkalmazni. És akkor azt írhatom, hogy a C pontnak a hármas tagnak a D pontba eső sebessége, az nem más, mint a C pontbeli sebességéhez még hozzá kell adnunk a szögsebességének, omega 0,3 szögsebességvektornak a vektori szorzatát, a két pont közötti távolságot jellemző R3 vektorral. Eljutottunk a D pontig, de a hármas tagon, megint a D kényszerben, elvileg, hogyha ez nem csukló lenne, hanem itt is csúszka lenne, akkor lehetne egy relatív sebesség, amit VD-vel jelölhetnénk, egy relatív sebesség a két kapcsolódó tag között, így eljutottunk a négyes tagra a D pontban, innentől a P pontig egy VDP vektor mutat. Itt is van egy vektor, legyen ez a VDP, D pontból a P pont, bocsánat, R. R a D pontból a P pontban a vektor, vagy rövidebb jelöléssel R4 vektor. És akkor azt mondhatom, hogy a P pontnak a sebessége ehhez a VD, ehhez az eddig meg összeírt sebességhez képest még annyiban más, hogy hozzá kell adni a omega 0,4 szögsebességnek, a négyes tag szögsebességének, és a megtett RDP, azaz R4 sugárnak a vektori szorzatát. Amit eddig összevettünk, ez meg fogja adni, hogy mekkora, az elét még egyszer írom, ez kiadja nekünk, hogy a P pontnak ez a sebesség vektora. Ez a hosszú fölírás, amit itt találtunk. Persze, ha már ilyen indexeztem, akkor lehet ezt egy kicsit egyszerűbben is írni. Vonjuk össze szummába az egyszerűen összevonható elemeket. Ugye a V0 sebesség az legyen különválasztva, és azt a következőt írhatjuk. Vannak a relatív sebességek. Nevezetesen, ugye itt van a VA sebesség, az A kényszerben megvalósul relatív sebesség, a B kényszerben megvalósul relatív sebesség, a C kényszerben megvalósul relatív sebesség, és a D kényszerben megvalósult sebességek. Ezeket vonjuk össze egy szummába egy egyszerűsített jelöléssel, és mondjuk azt, hogy van egy VJ kis j sebesség, relatív sebesség, ahol a J jelenti A-tól egészen meddig a D-ig a sebességvektoroknak az összegét, ugye? J helyére rendre A-tól D-ig behelyettesítjük a számokat, akkor azt az összeget kapjuk, amit lilával bekeretezett tagok reprezentálnak. Egy másik szummát is képezhetünk, amelyben az I-index fog menni 1-től 4-ig, és benne a másik jellegű tagoknak az összegét tekintjük. Itt, ha megnézzük, van egy omega 0,1 szer R1, egy omega 0,2 szer R2, egy omega 0,3 szor R3, látják a közöset benne, remélem, egy omega 0,4 szer R4, azaz általánosabban írható, hogy van egy omega 0i relatív, illetve abszolút szögsebességvektor, és ezt kell vektoriálisan szorozni a mindenkori RI-vel jelzett vektorokkal. És akkor megkapjuk a sebességnek az értékét a P pontban. A kérdés az, ezek után még mielőtt szünetet tartanánk, hogy mit mondhatunk a szögsebességről. Mit mondhatunk a szögsebességről? A szögsebesség is értelmezhető ezzel a kettős indexel, mint az állványhoz viszonyított szögsebességek, de az egyes kényszerekben tudjuk értelmezni a relatív szögsebességnek a mértékét is. Talán itt jobban látják, ha ide írom. Relatív szögsebesség. A relatív szögsebesség azt jelenti, hogy a omega 1,2 az egyes és a kettes tag közötti szögsebesség. Az egyes és a kettes tag közötti szögsebesség a B pontban realizálódik, ezért ezt úgy is tudom jelölni, hogy ez nem más, mint omega B. Ugye? Az omega 0,1, ez már szerepelt, omega 0,1 egyenlő volt omega A-val, természetesen vektorokra van szó. Hasonlóképpen az egyes, a kettes és a hármas tag közötti omega 0,3 szögsebesség lehetne az omega C, hiszen a C kényszerben realizálódik, míg a hármas és a négyes tag közötti szögsebesség a D kényszerben realizálódhat. Tehát azt mondhatom, hogy az omega 3,4 az nem más, mint az omega D. Most miért írtam ezt föl? Azért írtam föl, mert ezek az abszolút szögsebességek, amiket ide fölírtunk, előállíthatók a relatív szögsebesség összegeként. Ugye az egyes tag az állványhoz képest omega A szögsebességgel forog, ehhez képest a kettes tag plusz omega B szögsebességgel forog, tehát azt mondhatjuk, hogy az omega 0,2 az nem más, mint az omega A plusz az omega B szögsebességeknek az összege, ha úgy tetszik omega 0,1 plusz omega 1,2-nek az összege az omega 0,2. Hasonlóképpen a hármas tagnak a szögsebessége, az omega 0,3, az addigi kényszerek szögsebességeinek összege, omega A plusz omega B plusz omega C. És ha ezek után a négyes tagnak és vele együtt a P pontnak a szögsebességre vagyunk kíváncsiak, akkor omega 0,4 szögsebesség, az omega A plusz omega B plusz omega C plusz omega d relatív szögsebességnek az összege, vagy egyszerűbben szummával írva úgy írom most, hogy a P pont szögsebessége, az az omega 0,4. Szögsebesség az nem más, mint szumma J egyenlő A-tól D-ig omega J fölírással egyszerűen is fölírható, és azt kaptuk ezek után, hogy ezek szerint a relatív szögsebességek és a relatív sebességek ismeretében kaptunk két összefüggést, amellyel egy tetszőleges P pont sebessége meghatározható. Természetesen általánosítást, ha tovább akarjuk vinni, és azt mondjuk, hogy nem csak négy tagból és hozzátartozó négy kényszerből áll ez a mechanizmus, hanem N tagból és N kényszerből, akkor csak annyiban más, hogy a szummák felső határa ugye, N-ig, nagy N-ig, illetve kis N-ig terjed. Tehát a következő órán szünet után megnézzük majd, hogy ha záródik a kinematikai lánc, ugye ez most egy nyílt láncú mechanizmus, a kerületi tag a négyes tag, hogyha zárjuk a kinematikai láncot, akkor ez milyen kihatással van a sebesség és a szögsebességek közötti összefüggésre. Kérdés van-e? Na, kedves kollégák, mielőtt rátérnénk a zárt kinematikai láncra, még egy kis átalakítást végezzük, hogy egy egyszerűbb jelölést tudjunk alkalmazni. Fönhagytam itt a táblán ezt az egyenletet, ahol fölírtuk a VP vektornak a kifejezését, és itt fölötte szerepelnek még a úgynevezett relatív szögsebességek, hogyan alkotják az abszolút szögsebességeket. Na most tegyük azt meg, hogy ide a egyes szögsebességek helyére helyettesítsük be a relatív szögsebességekkel fölírható képleteket, omega 0,3 helyére és omega 0,4 helyére is helyettesítsük be ezeket az összefüggéseket, és akkor látjuk, hogy egy egyszerűbb alakot fogunk találni ennek a szummának a felírásához. Tehát ugye úgy nézett ki a sebesség egyenletünk, hogy VP egyenlő volt a V0 sebesség plusz. Ott önök már nem látják a tábláról, de a füzetben nyilván látják, hogy szerepelt a VA sebesség, ezzel nincs mit tennünk, marad a VA sebesség plusz. Itt szerepelt az omega 0,1-szer R1 sebesség, az az omega 0,1, az az omega A, mint megállapítottuk, szorozva az RAB-t írom most ide, ugye ez volt az R1 sebességünk, csak fölírom halványan, hogy ez volt az R1 sebességünk, és ez vektori szorzás persze, amit itt fölírtunk. Jött utána a VB relatív sebesség, ezt változatlanul leírtam, és jött az omega 0,2-ször az R2 vektori szorzata. Az omega 0,2 helyére írhatom, hogy az az omega A plusz omega B két relatív szögsebességnek az összege. Fölé írom, ez volt az omega 0,2 vektor, és szoroztuk az R2 vektorral, amit most úgy fogok jelölni, hogy a B pontból a C pontba mutató RBC vektor, és vektori szorzásról van szó. Jött a V index C sebesség, plusz jött az omega 0,3, ami relatív szögsebességekből az omega A plusz omega B plusz omega C relatív szögsebességeknek az összege. Ez szorzódott vektoriásan az R3 vektorral, ami nem más, mint a B pontból a C pontba mutató RBC vektor. Végül pedig itt következett a B pontban a relatív sebesség a VD, és az omega 0,4, ami a négyes tagnak a szögsebessége, az A kényszer plusz az omega B, B kényszerbeli szögsebesség, omega C és az omega D, a D kényszerben levő relatív szögsebesség, ez összességében volt az omega 0,4. Szögsebesség, ezt vektorálisan szoroztuk, hogy az R4-jel jelöltük azt a vektort, amelyik a D pontból a P pontba mutató vektor volt. Azt mondja, hogy RBC, RCD. Az RCD volt. Igen, köszönöm szépen. Helyes, lehet jelentkezni majd. Tehát akkor, ha nem rontottam el, akkor itt tartanánk a fölírásban. Na most, amit észre kell ebbe vegyünk, ebbe a szép hosszú kifejezésbe, az, hogy a V0 vektor plusz a VA vektor plusz a VB, most előre írom, plusz a V index C plusz a VD vektorok mellett a szögsebességek, kis csöndet, mert még többet rontok akkor, az omega A szögsebességet, ha most összemondjuk azokat a tagokat, amelyek omega A-val szorzódtak, akkor azt mondhatjuk, hogy volt itt egy RAB, egy RAB vektor plusz. Ebben a tagban volt az omega-nak szorzója egy RBC vektor plusz. Abban a tagban volt az omega-nak a szorzója az RCD vektor plusz. A negyedebb utolsó tagban az omega-nak a szorzó pedig az RDP vektor volt. Végül is ezeknek az összegével kell vektoriálisan megszoroznunk az omega A vektort. Hasonlóképpen járunk el az omega B pontbeli szögsebesség vektort szorzóit, és összegyűjtjük, akkor az itt kezdődik, hogy omega B-szer RBC volt egyszer a szorzója, plusz ebben a tagban volt a szorzója RCD, és végül az utolsó tagban volt a szorzója az omega B-nek RDP. Na most az omega C, az omega C szögsebesség vektornak a szorzóit, ha rendre vesszük, akkor RCD volt az egyik szorzója, plusz az utolsó tagban volt egy RDP szorzója, végül pedig marad még az omega D szögsebesség, aminek csak egy szorzója volt, az az RDP vektor. Na most ezeket, ha rendre vesszük, akkor a jelölésből könnyen látszik, hogy a két index azt jelenti, honnan, hova mutat a vektor. Ha egy vektor az A-ból B-be, onnan a B-ből C-be, aztán C-ből D-be és D-ből B-be mutat, akkor tulajdonképpen ez nem más, mint az A pontból a P pontba mutató vektor. Ugye? Hasonlóképpen az itt az összeg a B pontból a D pontba mutató RBD-vel közvetlenül, RBP-vel közvetlenül jelölhető vektort jelenti, ez a vektor pedig a C pontból a P pontba mutató RCP vektorként jelölhető. És akkor azt látjuk, hogy ezek szerint ez az egész összeg, amit itt kaptunk, más formában fölírva, a VP P pontbeli sebesség, az a V0 sebesség, plusz, most már akkor szummát írok, J egyenlő A-tól D-ig az esetünkben, a relatív sebességek VJ vektor összege, plusz, ide is azt írom, hogy szumma J egyenlő A-tól D-ig. Mit kell itt összeszorozni? Az egyes omega J vektorokat vektoriálisan azt mondjuk, hogy a J pontból a P pontba mutató vektorok vektori szorzatával. Akkor megkapjuk a P pontbeli sebességet. Na. Természetesen nem írom fel még egyszer összefüggés, de még egyszer mondom, hogyha nem D-ig tart a kényszereknek az összege, hanem mondjuk N-ig vagy Z-ig, teljesen mindegy, akkor ez azt jelenti, hogy valamennyi kényszerben levő relatív sebességet, valamennyi kényszerben meglévő omega szögsebességet, relatív szögsebességeket az adott kényszer és a vizsgált pont távolságával, ugye azt látjuk, adott kényszer és a vizsgált pont távolságával kell vektoriálisan megszorozni, és ezeknek az összege fogja kiadni a P pontbeli sebesség. Na most itt térjünk át a zárt kinematikai láncra. Mitől zárt egy kinematikai lánc? Emlékezzünk vissza a definíciónkra. Azt mondtuk, akkor zárt a kinematikai lánc, hogyha, hát úgy is mondhatnám röviden, a kezdő és a végtagja megegyezik. Tehát elindulunk egy tagról, és a láncolaton keresztül ugyanarra a pontra visszajutottunk, akkor záródott a kinematikai lánc. Jelen esetünkben ez azzal lenne egyenértékű, a példánknál maradva, hogyha a... picit följebb húzom a táblát, hogy meg tudjam mutatni, hogyha a P pontot, amit egyébként tetszőlegesen vettünk föl, ha visszaemlékeznek, ugye, a P pontot tetszőlegesen vettük föl, ha most a P pontot úgy vennénk föl, hogy az állványnak az A pontjával megegyező legyen, tehát azt mondjuk P azonosan egyenlő A felírást tennénk, azt jelenti, hogy a kinematikai lánc az A pontban záródott, újra az állványhoz kötöttük hozzá a mozgást. Akkor azt jelenti számunkra, és akkor most vissza kell engednem a táblát, azt jelenti számunkra tulajdonképpen, hogy a P pontnak a sebessége meg kell egyezzen a V0 sebességgel, a mi esetünkben. Ugye, hiszen a kezdőpont és a végpont azonos lett, tehát azt írom itt most formálisan, hogy a P azonosan egyenlő A jelenti a mi esetünkben a kinematikálás záródását, ami pedig azt jelenti, hogy a VP sebesség egyenlő kell legyen a V0 sebességgel. Ugye? Hiszen ha azonosak a pontok, és ez nem csak pillanatnyi fedésben levést jelent, mint például a B-csuklón vagy B-kényszernél, hanem ténylegesen azonos a két pont, akkor a két sebesség azonos kell legyen. Ami marad, ezek után annak zérusnak kell lennie, tehát általánosítva most már, tehát nem csak D-ig, hanem N-ig véve a kényszereket. Ez azt eredményezi, hogy ennek az egyenletnek az alapján ez a két tag azonos, tehát kiesik, a bal oldalon nulla marad, azt a végére fogom írni, és azt kapjuk ezek szerint, hogy a szumma J egyenlő A-tól, most már általánosítom, N jelölje a tetszőleges számú kényszernek a mértékét, sokaságát, a VJ relatív sebességek az egyes kényszerekben, ezeknek az összege, plusz szumma J egyenlő A-tól nagy N-ig az egyes relatív szögsebességek, omega J-k és az RJP, mindjárt megmondjuk mi ez a P, sugarak vektori sorzata, ezeknek az összege, ez zérus vektort kell eredményezzen. Ez egy nagyon fontos összefüggésünk, ez egy sebességegyensúlyi egyenlet, ha úgy tetszik. Megmutatja, hogy akkor lehet egy zárt kinematikai láncnak a sebesség állapota olyan kell legyen, hogy ennek a feltételnek eleget tegyen. Ne felejtsük el, hogy mindemellett még a szögsebességre vonatkozóan is fölírtuk azt, hogy a P pontnak a szögsebessége az a relatív szögsebességeknek az összege volt, ugye? Ebből következik, hogy a P pontnak a szögsebessége megegyezik a kiinduló pontnak a szögsebességével, ami most nulla volt, akkor ebből következik az, hogy a szögsebességek relatív szögsebességeknek az összege, a szumma J egyenlő A-tól N-ig, az omega J vektorok összességének, ennek, hiszen visszaértünk az állványra, vagy úgy tetszik, ugyanarra a tagra, az összszögsebesség változásnak zérusnak kell lennie, ez a másik egyenletünk, ami érvényesülnie kell. Tehát azt jelenti, hogy zárt kinematikai láncra két egyensúly, sebességegyensúly egyenletet föl tudunk írni, a sebességeknek olyanoknak kell lenniük, hogy ezt a két egyenletet kielégítsék. Na most egy analógiára szeretném itt felhívni a figyelmet, ilyesmi vektorrendszerrel már találkoztunk mi a mechanikában. Tessék arra gondolni, hogy a mechanikában, statikában volt az FI erőrendszer, és volt egy MJ nyomatéki rendszer, ugye? Voltak nyomatékok és erők. Mit mondtunk, mikor egyensúlyi egy erőrendszer? Akkor, hogyha mind a erőknek az összege, mind pedig tetszőleges pontra számított nyomatékoknak az összege zérus. Tehát azt mondtuk, emlékezzünk vissza, hogy a szumma FI egyenlő zérusnak, I egyenlő 1-től N-ig, hogyha N darab erő volt a fölírásban, és a szumma MJ, J egyenlő 1-től N-ig, plusz a szumma, ugye FI, pontosabban R kereszt, hát legyen inkább F kereszt, FII kereszt, RI, I egyenlő 1-től N-ig, egyenlő 0, két vektor összefüggésnek teljesülnie kellett. Ugye, tehát az erőnyomatékok, az erőnyomatékoknak és az erők nyomatékoknak összege a tér tetszőleges pontjára, ugye az RJ a tér tetszőleges pontjától mért helyvektor volt, és a külső nyomatékoknak az összege zérust kellett eredményezzen. Na most itt is egy hasonlót látunk, ha valaki kicsit árgusabb szemekkel nézi. Ez azt jelenti, hogy a relatív szögsebességek, omega J relatív szögsebességek úgy viselkednek, mint a statikában az erők. Ugye azt lehet mondani, hogy az omega J szögsebesség vektorok arányosak az erővektorokkal, hiszen önmagukban zérus értéket kell szolgáltassanak. Az MJ vektorok pedig analógiába hozhatók a VVJ relatív sebességek vektorsokaságával, hiszen azok nem önmagukban, hanem a szögsebességekkel alkotott sebesség összetevőkkel együtt kell zérust eredményezzenek. VV nincs itt, ez V. Ezekről a VJ sebességekről van szó. VJ úgy működik, mint az MJ, az omega J, relatív szögsebesség pedig olyan tulajdonságú, mint az FJ. Ezért azt mondjuk, hogy az omega J és VJ együttes az egyensúlyi vektorrendszert alkot.
ugyanúgy, ahogy mechanikában az erők és a nyomatékok vektora is egyensúlyi vektorrendszert alkotott.
A nyomatékok egyensúlyánál a
szumó vektor.
A nyomaték az
vektor? De itt minden vektor. Itt csak vektorokról beszélünk. Na kérem szépen, ezeket az összefüggéseket, ezeket föl fogjuk használni, mindjárt látni fogjuk. Akkor, amikor egyes a jármű hajtástechnikában használatos mechanizmusoknak a sebesség és gyorsulás viszonyait szeretnénk meghatározni. Tehát a következőkben néhány jellegzetes mechanizmust kiválasztva szeretnénk erre vonatkozóan egy-két összefüggést megalkotni. Ezeket részben már korábban más aspektusból, más megfontolásból megalkottuk, illetve hasonlókkal találkoztunk. Itt annyival tudunk tovább lépni, hogy a tanult összefüggések segítségével ezeket az összefüggéseket most igazolni is tudjuk, le is tudjuk vezetni. Azonban még egy dologról, mielőtt belekezdenünk a tételes vizsgálatba, nem szabad elfeledkeznünk, hogy ezek szép összefüggések, de időnként bonyolultnak tűnnek. Van, amikor az egyszerűbben is megoldásra lehet jutni. Ilyen egyszerű megoldás sok esetben a szerkesztő eljárás. Ami nem feltétlenül körzőt és vonalzót jelent, hanem hát számítással is tudunk mi időzőjelbe szerkeszteni, de majd mindjárt egy példa mutatja is, hogy sok esetben ennek segítségével egyszerű megoldásra lehet jutni. Példaként legyen itt egy négycsuklós mechanizmus a szerkesztő eljáráshoz. Tételezzük fel, hogy két csuklóval az állványhoz kötünk egy mechanizmust. Ez lenne az A-kényszer. Az egyes tag. Itt lenne a B-kényszer, jöhetne a kettes tag, és egy C-kényszerrel hozzákötöm a hármas tagot. Hármas tagot, akkor hát ugye mit is mondhatunk erre a mechanizmusról? Azt mondjuk, hogy ennek a szerkezeti képlete ABCD. Mennyi a geometriai szabadságfoka? Ugye minden kényszer egy szabadságfokú. Viszont zárt kinematikai láncról van szó, tehát az árás tényének megfelelő három kötöttségi fokot levonjuk, és ebből adódik, hogy ez geometriai szempontból egy szabadságfokú. Ha tehát megadjuk valamelyik vonnak a szögelfordulását, ezt a fiá szögelfordulást, azaz az A-kényszerben egy hajtást alkalmazunk, akkor a kinematikai szabadságfoknál az A-kényszer már csak nulla szabadságfokú, és azt eredményezi, hogy kinematikai szempontból a mechanizmus zéró szabadságfokú, ami annyit jelent, hogy meghatározott, azaz ennek a fiá szögelfordulásnak az ismeretében elvileg minden adott kell legyen, ezt szemlélet útján be is láthatjuk. Mit jelent a szerkesztő módszer? Az azt jelenti például, hogy mielőtt még elkezdenénk számolni, figyelembe veszük ennek a mechanizmusnak a geometriai adottságait. Nevezetesen azt, hogyha a fiá szögelfordulást létrehozunk, akkor ez az A pont egy RAB távolságnak megfelelő körében fog elhelyezkedni. Ha tehát ennek egy másik állapotát keressük, mondjuk ezt a szaggatott ponttal rajzolt állapotban keressük a helyzetét, akkor tudjuk, hogy ennek a B pontnak itt kell elhelyezkednie. Most hol helyezkedik el a C pont? Az már szerkesztéssel kiadódik, hiszen tudjuk, hogy a hármas tag ugyancsak egy RCD sugárnak megfelelő körében végezheti a mozgását a D pont körül. Ha most ezek után körzőnyílásba vesszük a BC távolságot, és elmetszük vele ezt a lehetséges körpályát, mint mozgáspályát, akkor megkapjuk, hogy a kettes tagnak a helyzete megváltozás után ez kell legyen, és a hármas tagnak a helyzete pedig kiadódik ebben a helyzetben, tehát itt lesz egy B vesző, és itt lesz egy C vesző pont a megváltozott helyzetben. Hát ezt jelenti a szerkesztő eljárás, amit még egyszer mondom, nem mindig körzővel és vonalzóval, hanem mint mindjárt a következő példa mutatja, matematikai összefüggések segítségével is el tudunk végezni. Tehát mindjárt erre szolgálóan legyen itt egy példa. Nyilván emlékszik, legalábbis remélem mindenki emlékszik a forgattyús hajtóműre, mint egy általunk gyakran használt mechanizmusra. Nézzük meg ennek a mozgás viszonyait, forgattyús hajtómű. Amit korábban megtanultunk, ilyen kulisszás hajtóműből kiindulva. Most nézzük meg konkrétan, hogy is jönnek ki azok az összefüggések. Tehát, mint mechanizmus, a forgattyús hajtómű az állványhoz képest egy A kényszerben csatlakozik. Az egyes tag, hogy neveztük ezt az egyes tagot, ez volt a forgattyú, ugye? Ez volt a forgattyú, itt lenne a B kényszer, ami szintén egy csukló. A B kényszertől egy kettes tag vezet a C kényszerhez. Az legyen most az A kényszerrel egy vonalban. Itt legyen a C kényszer. Ez a kettes tag, ugye ez volt a hajtórúd, ha tetszik. Végül pedig a hármas tag, az nem más, mint egy egyenesbe vezetett tag. Ez vagy az egyenesbe vezető, vagy dugattyú, vagy kulissza, vagy bármi másnak nevezhetjük, keresztfej mozdonyoknál. Ez pedig lenne a hármas tag. Ez egy D kényszerrel, ami a itt most egyszerű síklapos kapcsolattal van jelképezve, egy csúszka jellegű kapcsolatot jelent. Ez lenne tehát a mechanizmusunk, a szerkezeti képlete, ABCD, a szerkezeti képlete, minden kényszer egy szabadságfokú, és zárt kinematikai láncról van szó, tehát geometriai szempontból egy szabadságfokú ez a kényszer. Most valahol megadhatunk egy hajtást, hogy hol van a hajtás, ez attól függ, hogy mire használjuk a forgattyús hajtóművet. Ez egy belső égési motor, és az alternatív mozgást akarjuk forgómozgásra alkalmazni, akkor az azt jelenti, hogy a C pontnak a mozgását, vagy ha úgy tetszik, a C kényszer, a hármas tagnak a mozgását adtuk meg. Ha ez egy dugattyús kompresszor, ahol forgómozgásból állítjuk elő a haladó mozgást, és itt jelentkezik a forgómozgás fián szögelfordulása, akkor a hajtás az egyes pont, az A pontban, az A kényszerben valósul meg. Persze a kinematikai szabadságfok ennek megfelelően az A pontban zérus lesz, a többi pontban egy marad, és az eredményként megint csak a nulla adódik, ami azt jelenti, hogy határozott ennek a mechanizmusnak a helyzete. Na, ezt szeretnék megvizsgálni, mégpedig a kérdésünk az lesz, hogy ennek a C pontnak a mozgás jellemzői, ezek vajon hogyan alakulnak, annak függvényében, hogyha megadjuk a fiá szögelfordulást. Vegyünk föl itt egy koordinátarendszert, legyen ez az Y koordinátarendszer, ez pedig legyen az X koordináták rendszere, akkor végül is azt mondhatjuk, hogy ennek a C pontnak az elmozdulását, az XC elmozdulásra vagyunk kíváncsiak ebben a koordináta rendszerben, mekkora, illetve időben hogyan változik a C pont vízszintes mozgása, mennyi az XC elmozdulás. Na most ezt azt mondtam, hogy szerkesztő eljárással fogjuk megoldani, azt jelenti, hogy a fölrajzolt ábra geometriai viszonyait próbáljuk meg értelmezni, és ennek függvényében a leíró összefüggéseket megalkotni. Amit tudunk, amit ismertnek tételezünk, az, hogy ez a pillanatnyi szöghelyzet ezzel a fiá szöggel van megadva. Tehát jelölje ezt a vízszintessel bezárt, egyes tagnak a vízszintessel bezárt szögét a fiá szög. Két egyenletet tudunk ebben az esetben fölírni. Ha itt meghúzok egy kis függőleges rendezőt, akkor itt két derékszögű háromszöget találunk, amelynek az egyik derékszögű háromszög, mondjuk ez lenne a P pont, akkor az ABP derékszögű háromszög, másik pedig a BCP derékszögű háromszög. Ezek a derékszögű háromszögnek egy befogója közös, ez az egyik összefüggésünk. Másik pedig az, hogy a két másik befogónak az összege pontosan az XC keresett értéket adja meg. Tehát ezt a két geometriai összefüggést, ugye, ha úgy tetszik szerkesztéssel adott összefüggést írjuk föl. Jelöljük ezt a szöget mondjuk C-vel egyelőre, akkor a következőt írhatjuk föl. Ugye a BP távolság azonossága azt jelenti, hogy a AB távolság, ugye ez a forgattyúkarnak a sugara, ezt jelölje R, és a hajtórúdnak a hosszát a szokásos módon jelöljük L-lel, akkor azt tudjuk mondani, hogy az R-szer színuszfia megegyezik az L-szer színuszszívvel. Ugye az AB távolság, a BP távolság az kétféleképpen írható föl, egyszer úgy, hogy R-szer színusz fia, másrészt pedig úgy, hogy L-szer színusz psi. Ez egy összefüggés, amit föl tudunk írni. Másik pedig az, hogy ennek a C pontnak az XC helyzete, az nem más, mint az AD, AP távolság, AP plusz PC távolság, azaz nem más, mint R-szer koszinusz fia plusz L-szer koszinusz psi. Ez a két összefüggésünk van. Most a szokásos egyszerűtés bevezetve A forgatjus hajtóművet értelmezni szoktuk,
az R per L hányadost, lambdával jelöljük, ez a relatív forgatjusugárnak a mértéke,
a forgatjusugár és a hajtó rút poszt viszonyszáma. Emlékezzünk arra, hogyha végtelen hajtórudas hajtóműről van szó, azaz kulisszás hajtóműről, akkor az L végtelen lévén ez a lambda érték zérus lesz. Na most ezt ide behelyettesítve azt jelenti, hogy osszuk el mind a két egyenletet az L hosszal, és akkor azt kapjuk az első egyenletből, hogy R per L, azaz lambda, szor színusz fia, egyenlő színusz pszivel. A második egyenlet elosztva pedig azt mondhatjuk, hogy az xc per L, amit jelöljünk a továbbiakban pszivel, az nem más, mint koszinusz fia, lambdászor koszinusz fia, bocsánat, plusz koszinusz pszi. Két egyenletünk van, és két ismeretlenünk, mert amit nem ismerünk, az a pszi, ugye ez itt szereplő pszi, és nem ismerjük, hát most már pszivel jelölt a C pontnak a fajlagos elmozdulását. Hát ha a szögfüggvényektől meg szeretnénk szabadulni, arra egy szokásos eljárás az, hogy kihasználjuk, hogy a szögfüggvények négyzetösszegei azok egyet adnak ki, tehát színusz négyzet plusz koszínusz négyzet egyenlő egy. Tehát ezért fejezzük ki ebből a felső egyenletből a színusz négyzet pszit, és színusz négyzet pszi, ennek az egyenletnek a négyzete emeléséből lambda négyzet, szer színusz négyzet fia. Második egyenletből fejezzük ki koszinusz pszinek az értékét. Koszinusz pszi egyenlő. Ezt a tagot át kell vinnünk a másik oldalra, és azt kapjuk, hogy xi minusz lambdászor koszinusz fia. Na most, ha koszinusz négyzetre van szükségünk, akkor mind a két oldalt négyzetre emelhetjük. És ha ezek után azt mondjuk, hogy a két egyenletet összeadjuk, akkor ugye ezen az oldalon színusz négyzet, koszínusz négyzet pszi az egyet fog adni, másik oldalon pedig a négyzetek összege meg kell jelenjen. Ugye nézzük akkor az első tag az, vagy inkább szebb lesz, hogyha ezt az alsót írom előre. Ilyen a különbségnek a négyzete, az leg szí négyzet, mínusz kettőször szíszer. Lambdászor koszinusz fia plusz a második tag négyzete, tehát lambda négyzetszer koszinusz négyzet fia. És akkor ide írom az első egyenletnek a összetevőjét, azaz a plusz lambda négyzet színusz fiat. Azért írtam ezt így, mert ha ügyesek vagyunk, akkor észrevehetjük, hogy az utolsó két tagból lambda négyzetet kiemelhetünk, és akkor itt is egy színusz négyzet plusz koszínusz négyzetet kapunk, tehát végül is azt mondhatjuk, hogy ami itt van, az nem más, mint lambda négyzet. Most ezek után akkor egy egyenletünk van, mégpedig ha jól megnézzük, akkor a keresett szíre vonatkozóan ez egy másodfokú egyenlet. Ezt az egyenletet kell nekünk megoldani. Igen. Innen lemaradt a négyzet, ugye? Oké. Úgy a pontosztottolás van már, úgy látom. Na mindegy. Reméljük segíteni fog valamit. Na nézzük akkor ennek az egyenletnek a megoldását. Visszamegyek oda a tábla elejére. Írjuk fel a szokásos alakban. Ilyen C négyzet, mínusz 2 C-szer. Azt mondja, hogy lambdászor koszinusz fia. Koszinusz fia, és akkor a konstans tag, az ugye volt itt egy lambda négyzet, ugye? Itt ez az oldal egy plusz egy, a másik oldalon mínusz egy lesz. A lambda általában kisebb, mint egy, ezért én a mínuszt fogom kiemelni, és akkor egy mínusz lambdát tudok írni itt a zárójelben. Ez egyenlő nulla, a másodfokú egyenletünk. Ezt kell a megoldóképlet segítségével megoldanunk. Hát mindenki másképp tudja a megoldóképletet. Én is valamiféleképpen még emlékszem egy lehetséges variációja, ami szerint azt jelenti, hogy a xi 1-2, két lehetséges megoldás, az a mínusz b per 2a, ugye az a értéke nekünk most egy, tehát a mínusz b-t kell elosztani 2-vel, ha már tudjuk, van egy kettes szorzó, akkor az mindjárt eltűnik, és azt jelenti, hogy marad, ami marad,
az egy lambdászor koszinusz fia, marad a mínusz b per 2a-ból, és akkor gyök alatt, plusz-minusz négyzetgyök alatt szerepel ennek a négyzete, szerepelnie kell ennek a négyzetének, azaz a lambda négyzetszer koszinusz négyzet fia-nak, és a mínusz c per a-nak, a értéke 1, akkor mínusz c az azt jelenti plusz 1 mínusz lambda. Ez a megoldás lenne, most így plusz-minusz találunk. Milyen lambda négyzet? Egy mínusz lambda négyzet. Nézze meg az ember. Köszönöm. Most már több helyen nincs. Na, most már jó. Na most a két előjel közül számunkra melyik a lényeges? Ugye a két megoldás azt jelenti, hogy ezt az x-célt erre felé mutat, vagy a másik irányba. Az azt jelenti, hogy a mi esetünkben a plusz előjel a mértékadó, tehát azzal kell nekünk számolni. Tehát azt mondhatjuk ezek után, hogy a xi értéke a számunkra ismert, mégpedig lambdászor koszinusz fia, mínusz a gyök alatti kifejezés. Ellenőrzésképpen, mert hát szeretjük magunkat ellenőrizni, megnézve azt, hogy korábbi tanulmányainkkal valami konforme a kapott eredmény, a legegyszerűbb esetet helyettesítsük be, a fia egyenlő nulla esetben nézzük meg, hogy szi értékére mi adódna. Hát ha fia egyenlő nulla, akkor koszinusz fia értéke az 1, tehát azt jelenti, hogy a szi értékére azt kapnánk, hogy az egyszer lambda, plusz-minusz, illetve a plusz négyzetgyök alatt lesz egy lambda négyzet. Itt egy kicsit elfogyott a helyem. Tehát inkább aláírom. A xi-re azt kapjuk, hogy ezek szerint van egy lambda, plusz négyzetgyök alatt egy lambda négyzet szer 1, plusz 1 mínusz lambda négyzet írható. Hát ezt viszonylag még én is meg tudom oldani. Tehát azt jelenti, hogy ez lambda plusz 1 lesz. Ami nem meglepő, azt jelenti, hogy ha fi értéke zérus, akkor vízszintesen kiterítve van ez a mechanizmus, és a lambda plusz R távolság azt jelenti, ellen megszorozni a C értéke az R-nek és az L-nek az összege. Tehát a megoldás úgy tűnik, hogy egyelőre legalábbis erre az esetre jó. Na most akkor a következő kérdés a sebesség kérdése. A sebességnek a kérdése, ami az nem más, mint az idő szerinti derivált, tehát azt jelenti, hogy a sebesség értéke az a xi pont egyenlő mennyi. Egyszerű kérdésfeltevéssel oldható meg. Azt, hogy ennek a deriváltját kell valahogy előállítani, hát ez olyan csúnyának néz ki. Nézzük meg, hogyha ezt az összefüggést deriválnánk, akkor hát, ha egyszerűen eredményre jutnánk. Tehát ezt csillaggal megjelölöm, és azt mondom, hogy a csillag függvénynek a d per dt idő szerinti deriváltját próbáljuk meg fölírni. Kettős pontot teszek csak. Ezt az egyenletet deriválva, ugye a tagonként kell a deriválást elvégezni. A xi négyzetnek a deriváltja, idő szerint deriválunk, az mi lesz? A külső függvény az kettőször xi, és meg kell szorozni a xi idő szerinti deriváltjával, amit egyszerűen xi ponttal jelölök. A második tag deriváltja, a kettes az egy konstans, de vegyük azt figyelembe, hogy a fia szög az nem konstans, talán ideírom, hogy a fia szög az valami omega szögsebesség, omega a-szor t alakú összefüggést tekinthetünk itt, abban az esetben, hogyha állandó szögsebesség van, de ha nincs is állandó szögsebesség, ez de csak azt akartam jelözni, hogy a fia szögelfordulás az funkció t. Ugye, tehát időtől függő mennyiség, a deriválásnál tehát úgy kell tekintenünk, hogy idő szerint az is deriválandó. Itt tehát egy szorzat deriválásáról van szó, ahol az egyik tényező a xi, ha azt deriváljuk, akkor a xi pontot kapjuk, tehát lesz kettő xi pontszor, a többit leírva lambdászor koszinusz fia, az első tag szerinti deriválás, másik tag szerint deriválunk, akkor megmarad a mínusz kettő xi szer lambda, és a koszinusz fiat kell deriválnunk, a koszinusz fia deriváltja szinusz fia, mégpedig mínusz szinusz fia, tehát ezért a előjelet negatívról pozitívra választottam, és a belső függvény deriváltja pedig a fia pont, arról se feledkezzünk meg természetesen. A harmadik tag, amivel itt találkozunk, az konstans lévén, annak a deriváltja az zérus, tehát azt kell mondanunk, hogy a jobb oldal deriváltja meg zérus, tehát ebből adódik, hogy a jobb oldalon nulla marad. Hát kettővel mindjárt egyszerűsíthetünk is, hiszen minden tagban szerepel a kettes, és nincs más feladatunk, mint ebből az egyenletből xi pont értékét kifejezni, és kapjuk, hogy xi pont egyenlő, na hát, ha nem rontom el, ha elrontom, az se baj, mert akkor pontot szereznek belőle, ugye? Ebben a két tagban szerepel a xi pont, tehát ezeket hagyjuk ezen az oldalon, másik tag átmenne a másik oldalra, ott lenne egy mínusz, sziszer lambdászor színusz fia, és szorozva ide utána írom a fia ponttal, ez lenne tehát a számláló, nevezőben pedig, amit itt maradt, az fog szerepelni. Így itt maradt egy szí, mínusz ebben a tagban maradt egy lambdászor koszinusz fia, tehát mínusz lambdászor koszinusz fi a. Na, ugye itt a nevező kérdéses, hogy negatív egy különbség szerepel benne, de ha utána gondolnak, akkor xi értéke mindig nagyobb, mint a lambda értéke, tehát lambdászor koszinusz fi a-nál mindig nagyobb lesz. Ebből adódóan nem kell attól tartanunk, hogy a nevező zérussá válna, de ebből megkaptuk a sebességnek az összefüggését. Megkaptuk a sebesség összefüggését. Ha most ellenőrizni akarjuk az előző fi a egyenlő nulla esetre, könnyű dolgunk van, mert ha a fia értéke a nulla, akkor a számláló értéke zérus lesz, és azt fogja jelenteni, hogy a xi pont értéke ebben a helyzetben zérussal egyenlő, meg is felel a várakozásuknak, hiszen most egy szélső helyzetben vagyunk, és ebben a szélső helyzetben ugye a sebesség előjelet váltván pillanatnyilag éppen zérus értékű. Na kérem szépen, a következő dolog, ezt már csak részben fogjuk tudni megcsinálni az idő előrehaladta miatt, ez a gyorsulásnak a kérdése lenne. A gyorsulás kérdését pedig úgy tudjuk megoldani, hogyha még egyszer deriváljuk az összefüggést, hiszen a pontnak a gyorsulása, az a xi 2 pont egyenlő mennyi kérdésre adott válaszként fogalmazódik meg. Ennek érdekében pedig megint deriválást kell végeznünk. Hát vagy ezt a hányadost kell deriválnunk, ez a, ennek a meghatározásához, vagy ismét implicit deriválást hajtunk végre, és ezt az egyenletet deriváljuk. Mind a kettő elég összetett feladat, de hát sajnos az órámra nézek, azt kell mondjanom, hogy az időnkben nem fér bele, úgyhogy mi marad ebből? Házi feladat, de úgyis csak március 15-e, az ünnepélyek után hazatérve, pihenésképpen ezt a kis deriválást meg lehet csinálni. Úgyhogy itt kell abba hagynunk, van-e valakinek kérdése? Köszönöm a figyelmet, és akkor hát jövő héten találkozunk, ugye, pénteken rendes időben. Ugye? Köszönöm szépen a figyelmet!